De ezzel kapcsolatban hol lehet tájékozódni?
Azonnal. A Számít a hangod programsorozat első eseménye Budapesten az ELTE PPK épületében lesz, a Kazinczy utca 23-27-ben a második emeleten. Ez november 11-én 1 és 4 óra között lesz ez az esemény. A Facebookon az Egyesek Youth Association oldalán fent vannak az események, ott minden megtalálható, de szerintem az ELTE oldaláról is, az ELTE felnőttképzés kutatás és tudásos menedzsment intézet oldaláról is eléritek szerintem az eseményt.
Nagyon szépen köszönjük! Az előző percekben Madász Laura volt a vendégünk, ifjúsági szükségletfelmérő programmal indul és szervez az Egyesek, Számít a hangod, ez a címe, és köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk a vonalban, további sok sikert kívánunk a munkátokhoz. Szia!
Köszönjük szépen!
Hírek következnek itt, a CIVIL Rádióban.
Boros Ilona és Laukó Orsolya nyerték az utcajogász Fekete Nagy Miklós díját. Az utcajogász által újonnan alapított Fekete Nagy Miklós díjat két kategóriában adta át a háromtagú szakmai zsűri. Egy olyan jogászt és egy olyan szociális szakembert választott, aki az elmúlt években sokat tett a mély szegénységben élő emberek helyzetének javításáért. Az utcajogász egyesület a díjjal Fekete Nagy Miklós emléke előtt tiszteleg, aki a Város Mindenkié csoport aktivistájaként, illetve az utcajogász és az utcáról lakásba egyesület önkénteseként egy évtizeden át harcolt a hajléktalanságban élő emberek jogaiért. Béres Ilona jogász és szociális munkás több mint 10 éve a TASZ munkatársa. Fáradhatatlanul támogatja jogi szakértelmével a civil szervezet legelesettebb ügyfeleit, fogyatékossággal érő embereket, mély szegénységben élőket. Laukó Orsolya szociális munkás, a KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület munkatársa. Több mint egy évtizede rendkívüli elkötelezettséggel és empátiával vesz részt a legkiszolgáltatottabb emberek hajléktalanságban, lakhatási szegénységben élők, krízis helyzetben lévő családok támogatásában. Az Emberi Jogok Európai Bizottsága előtt a gyülekezési jog önkényes korlátozása. Mivel a rendőrség majd a kúria döntése miatt a négy jogvédő szervezet, az Amnesty International Magyarország, a Háttértársaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért nem tarthatott a szexuális és nemi kisebbségek jogegyenlősége érdekében felvonulást, a szervezők most az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak. A szervezők most arra kérik a Strasbourgi Bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy a magyar hatóságok megsértették a békés gyülekezéshez való jogot, illetve a diszkrimináció tilalmát. Ne etessük a vízimadarakat. A tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek nincsenek tisztában azzal, hogy a vízimadarak etetése nem csak felesleges, de tömegesen sodorhatja veszélybe az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a víz mellett sétálókat, kirándulókat, hogy sehol és semmivel ne etessék a vízimadarakat. Az etetés kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést, ezek a madarak fagynak aztán jégbe télen. A feleslegesen kiszort rengeteg táplálék vonzza a patkányokat is. BIFF, Budapest International Film Festival. Október 25-e és november 2-a között újra a legfontosabb nemzetközi filmeké a főszerep a Corvin moziban, idén 9 napon keresztül 36 filmmel és több mint 50 vetítéssel érkezik a BIFF Budapest International Film Festival második kiadása. A fesztivál részeként városszerte számos kísérőprogram várja az érdeklődőket, szakmai beszélgetések, exkluzív helyszíneken zajló vetítések és bulik várják mindazokat, akik részt vesznek a filmfesztiválon.
Reggeli, hétvégeindító a CIVIL Rádióban délelőtt 10 óráig.
his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
ELTE innovációs napok lesznek november 5-e és 6-a között, közös pontok, társadalmi innovációk a gyakorlatban. Ez a rendezvény címe, és a rendezvény célja, hogy közös térbe hozza a kutatókat, fejlesztőket, társadalmi innovátorokat, a szakpolitikai szereplőket és a piaci partnereket, szóval ez egy igen színes és sokoldalú rendezvénynek ígérkezik. Magyar Dániel van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Totok Dániel vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Segíts nekünk egy kicsit azzal kapcsolatban, hogy miért pont most van ez az esemény, és miért érdekes ez a társadalmi innováció szempontjából?
Egyrészt ez most már hagyomány, hogy minden évben van az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek egy innovációs napja. Időnként ez a rendezvény relatív hosszabb, tehát mint most esetünkben is kétnapos. Legtöbbször erre most már ősszel kerül sor, november környékén. És most azért is nagyon aktuális, mert hogy a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriumnak egy mérföldköve következik el itt az év végén, és van nagyon sok olyan aktuális eredmény, amit szeretnénk bemutatni. Tehát a hagyományos programelemeken túl, mint amilyen a leginnovatívabb kutató, innovatív hallgatók, kari innovációs díjak átadása, tehát az innováció elismerése, az innováció megünneplése, és emellett szakmai programok, konferenciák, tulajdonképpen az idei innovációs nap fő hangsúly az a társadalmi innováció lesz.
Sok olyan szakemberrel, innovátorral találkozhatnak majd az érdeklődők, akikkel itt a Civil Rádióban is készítettünk már videós podcastes felvételt a Társbérlet című műsorunkban. Miért fontos az, hogy ők elmondhassák röviden, bemutathassák ezeket a programokat? Kik azok, akik igazán érdeklődnek ez iránt? Mi a párbeszéd igazából, mi a párbeszéd célja ezen a rendezvényen?
Az nagyon fontos, hogy tulajdonképpen akik bemutatkoznak és az eredményeiket be társadalmi innovációs módszertan, mondjuk ami kifejlesztésre került a TILLAB keretében, az adott cégnél, adott szervezetnél hogy működik. Másrészt a társadalmi innováció iránt érdeklődő bármely szereplő számára nagyon hasznos ezt meghallgatni, hiszen inspirációt nyerhet arra vonatkozva, hogy partnerségekben milyen együttműködések, milyen újszerű, innovatív megközelítések hozhatók létre.
Mindez kiemelten fontos a piacon mondjuk forrásteremtés vagy hosszú távú fenntarthatóság szempontjából is, gondolom, hiszen hogyha ezek a programok, kifejlesztett innovációk valóban működnek a gyakorlatban, akkor hosszabb ideig lehet őket fenntartani vagy finanszírozni őket, önfenntartóvá válhatnak.
Igen, ugye az innováció definíciójába legtöbbször beleértjük a fenntarthatóságot is, tehát hogy az gazdaságilag, pénzügyileg is önfenntartó módon tudjon működni. Azért a társadalmi innovációk esetében ez nem mindig feltétlenül elvárás, hiszen nagyon sok olyan jóléti fejlesztés van, amit nem feltétlenül a végső felhasználó célcsoport, hanem mondjuk a közszféra fizet meg, vagy a civil szféra, vagy a vállalati szféra finanszíroz, tehát ahol a vevő, vagy a végfelhasználó, az nem azonosak, de valóban, hogyha a partnerség elég széles körű ahhoz, hogy különböző szereplők megtalálják benne a szerepüket, ez lehet egyfajta szponzori jellegű szerep, mecenatúra szerep, filantróp szerep, de lehet a kormányzat részéről mondjuk egy kis léptékben kipróbált programnak, módszertannak a nagy léptékben való elterjesztése, tehát ilyen programszerű finanszírozása is, illetve van olyan társadalmi innovációnk, ami pedig piacképes, tehát piaci szereplők megrendelik, és bevezetik, és alkalmazzák. Tehát itt nagyon sokszínű az a finanszírozási csokor, amiből ezek fenntartható módon tudnak működni, de ezeknek a sokszínűség is bemutatásra kerül a rendezvényen.
Az ötödikei program is rendkívül színesnek és eléggé interaktívnak tűnik, a hatodikai pedig egy egészen érdekes megközelítés, társadalmi innovációs kiállítás és bőrze. Ez egy angol nyelvű esemény lesz. Mit érdemes erről tudni, mi hívta ezt életre?
Hát ez egyedi, és ilyen rendezvény először van Magyarországon, lesz Magyarországon. Európában van társadalmi innovációs nemzeti kompetencia központok hálózata. Minden országban van egy képviselő. Magyarországon az ELTE a társadalmi innováció nemzeti kompetencia központjának kijelölt szervezete, és most a nemzetközi partnereinket is meghívjuk egy közös nemzetközi rendezvényre, ahol azért a bemutatkozási lehetőséget főként a hazai szereplők fogják megkapni. Több hazai szervezet bemutatja társadalmi innovációs ötletét egy úgynevezett pitch, egy ilyen rövid bemutatkozás keretében. Lesz egy nemzetközi zsűri, aki egy értékelést, egy visszacsatolást is fog adni, illetve az egész napos rendezvény mellett az előtérben folyamatosan társadalmi innovációs szereplők kiállított posztereit lehet megtekinteni, és mivel a szervezetek képviselői is jelen lesznek, ezért beszélni velük, kapcsolatot építeni velük. Úgyhogy valóban egy sokszínű, innovatív és tulajdonképpen reméljük, hogy rendhagyó rendezvényre kerül sor, amit hogyha az érdeklődés és az igény is indokolja, akkor a későbbi években is szeretnénk majd megrendezni.
Hol találhatunk mindezzel kapcsolatban hasznos információkat? Kit vártok az eseményre? Ellátogathat-e bárki, regisztráció kötelese? Szóval hol nézhetünk mindennek utána?
Igen, a rendezvény regisztrációt igényel, de teljesen ingyenes a részvétel mind a kiállítóknak, mind a versenyzőknek, mind az érdeklődőknek, résztvevőknek. A TINLAP honlapján, a tinlap.hu honlapon, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján, az elte.hu honlapon is megtalálható a teljes két nap programja és a regisztrációs link, a regisztrációs felület is, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel és örömmel várunk.
Mi lesz a szereped majd ott ezeken a rendezvényeken? Azért mégis hosszú évek munkája kezd lassan beérni és kézzelfoghatóvá válni. Milyen érzés ezt látni, vagy figyelemmel kísérni ezeket a folyamatokat?
Hát én nagyon örülök ennek a mérföldkőnek, amit ez a rendezvény képvisel, és nagy öröm lesz, meg igazából nagyon, nagyon büszke leszek, nagyon, nagyon megtisztelő lesz látni azokat a társadalmi innovációs kutatócsoportokat, akiknek a munkáját valamennyire talán tudtuk az elmúlt időszakban támogatni, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy amikor megmutatják az eredményeiket a széles értelembe vett közönségnek, akkor milyen lesz a fogadtatás, vagy milyen lesz a reakció. Én persze a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriumot bemutatom, és tulajdonképpen a díjátadásokon, a kiállítás során is közreműködők, illetve hát nekem a fő célom most az lesz, hogy a nemzetközi látogatókat, érdeklődőket, nemzetközi partnereket összetudjam kötni a tínlabos kutatóinkkal, kutatócsoportjainkkal.
ELTE innovációs napok, tehát november 5-én és 6-án, közös pontok, társadalmi innovációk a gyakorlatban, ez lesz majd az 5-i nap délutánjának igazán hangsúlyos része. Mindezzel kapcsolatban Magyar Dániellel beszélgettünk, az ELTE Innovációs Központ igazgatójával. Köszönjük szépen a munkátokat, gratulálunk a fejlesztőknek, a fejlesztésekhez, és reméljük, hogy folytathatjuk majd a társadalmi innovációk bemutatását. Köszönöm szépen, minden jót, szia!
Nagyon szépen köszönöm én is, minden jót én is, köszönöm!
A hajnali gyors, majd nézheted, miként törleszt a sors. Elmegyek, emelem poharam rád, úgy pezsek, ahogy bennem a szombat esti láz. Ne várj,
reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
pár nap múlva itt van október 23-a, amely 1989. október 23-a óta kettős nemzeti ünnep Magyarországon, az 1956-os forradalom kitörésének a napja, és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának a napja. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Tóth Judit történész legújabb írásában két olyan megyei első titkárt mutat be, akik testvérekként 1956. októberében mindketten azt a pártfunkciót töltötték be, és tevékenységük nagyban kötődött a fentebb említett két eseménynek helyet adó megyéhez, vagyis Hajdú-Biharhoz és Csongrádhoz. Köszöntöm Tóth Judit történészt, a Rubikon Intézet tudományos munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Mutassa be ezt a testvérpárt, illetve hát tulajdonképpen mint Komocsin klán vannak említve.
Igen, hát ugye a klán az azért is, mert igazából nem is csak a két testvér az, aki aktívan közreműködött és politikai szerepet vállalt, hanem már az édesapjuk is, idősebb Komócsin Mihály, aki már a tanácsköztársaság idején aktívan tevékenykedett, és ezt követően pedig már az illegális mozgalomban a fiai is bekapcsolódtak, de aktívan természetesen majd igazából 45-öt követően, miután a Magyar Kommunista Párt tagjai lettek. A két fiú pedig nevezetesen Komócsin Zoltán és ifjabb Komócsin Mihály, akik ezután csak Komócsin Mihályként fogok majd emlegetni. És talán a hallgató Komócsin Zoltán az, akiről többet hallhattak, hiszen ő nagyon magas pozícióban jutott, majd a Kádár jut majd a Kádár rendszerben, de hogy ennyire ne szaladjunk előre, először csak arról, hogy kik is ők akkor, amikor még első titkárok. Komócsin Zoltán Hajdú-Bihar megyébe volt első titkár a forradalmat megelőző időszakban. Nem sokkal egyébként annak az évnek az elején, tehát 55-56 fordulóján került Hajdú-Bihar megyébe, de ezt megelőzően egyébként volt már Vas megyében is első titkár 48-49-ben. Komócsin Mihály pedig a politikai pályafutását a szülővárosában, Szegeden, illetve Csongrád megyében kezdte, és innen került utána, ő már korábban 54-be, Heves megyébe, ő ott volt első titkár a forradalom napjaiban, viszont már ott annyira markáns a helyi egyéb pártvezetők is rákosista pártvezetőnek tekintették Komócsin Mihályt, hogy őt onnan a forradalom napjaiban elűzték igazából, és így került utána vissza a szülővárosába, a szülőföldjére, Csongrád megyébe, és innentől kezdve igazából Csongrád megye irányítása egészen 1985-ig, a nyugdíjazásáig lényegében az ő nevéhez kötődik.
Tehát a megyei első titkár rangon felül már nem került soha?
De, tehát amikor visszakerült Szegedre, akkor ott mindjárt aktívan részt vett egyrészt a forradalom leverésében is, a restaurációban és az új hatalmi gépezet kiépítésében. Tehát aktív közreműködője volt a helyi MSZMP megszervezésének, amelynek először, mint szegedi első titkár volt az irányítója. Utána volt a megyei tanácsnak is az elnöke, és utána lett a megyei pártbizottság első titkára. De annyira meghatározó személy volt, hogy igazából annyira nem is az volt lényeges, hogy ő milyen funkciót visel, hanem maga a személyisége és az, amit képviselt, igazából ténylegesen onnantól kezdve, hogy visszatért a megyébe, 1985-ig ténylegesen olyan szinten nyomta rá a megyére a bélyegét az ő tevékenysége, hogy róla és ő miatt nevezték el Csongrád megyét Pol Pot megyének, ugye, aki kambodzsai diktátor
igen,
volt.
Igen. Milyen szerepük volt a forradalom eseményének helyi kezelésében, illetve milyen szerepük volt a forradalom leverésében?
Igen. Akkor most Komócsin Zoltánhoz kanyarodnék vissza. akit azért kell ilyen szempontból megemlítenünk, mert talán kevesen tudják, de ugye, hogy az első olyan megmozdulás és a hatalom részéről, amely halálos áldozatokat követelt, ez nem Budapesten volt, hanem Debrecenben. És ugye, ahogy említettem, Komócsin Zoltán ekkor itt volt első titkár, és igazából egy első titkár, és azért is fontos szerintem, hogy itt az első titkárokat fókuszba helyezzük 56 kapcsán, hiszen egy-egy megye élén a megyei első titkárok, a megyei pártitkárok igazából lényegében élethalál urai voltak, és az ő kezükben volt az, hogy az ő személyiségük volt az, aki meghatározta egy-egy megye életét. És Komócsin Zoltán, amikor ott kibontakoztak a forradalmi események, egyébként nagyon korán ott is, mert hogyha most megint visszakanyodok, és bocsánat, hogy így ingázok akkor a két megye között, de ugye Szegeden 16-án, október 16-án megalakult a MEFESZ. És hasonlóképpen Debrecenben is az egyetemi ifjúság volt az, aki a mozgatórugója volt a helyi eseményeknek, és ott már korábban alakult egy Kossuth kör, amelynek az ottani emblematikus személyisége és a forradalomban is tevékeny résztvevő volt egyébként Fürr Lajos. És az ottani egyetemi ifjúság, miután Szegedről is érkeztek egyébként a MEFESZ tagjai, katalizálták az eseményeket, és ott is 23-án már tüntetés volt. És ebbe a tüntetésbe avatkozott be igazából Komócsin Zoltán, aki először a helyi híradós katonai egységet próbálta mozgósítani, hogy folytsák el ezt a helyi megmozdulást, viszont ők nem voltak erre hajlandók, és ekkor a helyi AVH-s alakulatokat mozgósította, és igazából az ő részükről dördültek el azok a lövések, amelyek utána Debrecenben egyes szakirodalmi megállapítások kettő, mások három halálos áldozatról számolnak be, és sebesülések is voltak ennek a közbeavatkozásnak, megmozdulásnak a következtében. Ezután ott is alakult egy olyan forradalmi szerv, amiben Komócsin maga is megpróbált részt venni, ugyanis erről is már több szakirodalom is szól, hogy a helyi politikai elit, így ez alatt érthetjük ugye magukat, az első titkárokat is, de akár alsóbb szinten is, járási, városi szinten is, megpróbálnak a forradalmi események részévé válni oly módon, hogy a forradalmi szervekbe is bekapcsolódnak.
Mint beépített? Titkos ügynökök? Mint titkos ügynökök
nem, beépített? Hanem ott, nem, ott megalakulnak ugye a helyi forradalmi bizottságok, nemzeti bizottságok, nemzeti tanácsok, és utána villámgyorsan azért kivetik ezek a szervek magukból ezeket az első titkárokat, így Komócsint is, igazából be se vált.